Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntünk benneteket reformációs istentiszteletünkön. 506 esztendővel ezelőtt történt a reformáció, és Isten kegyelméből ma örömmel, hálaadással emlékezünk Istennek erre a nagy kegyelmére. Közösen a csillaghegyi testvéreket megkülönböztetett szeretettel köszöntjük ezen a mai estén, és azokat is, akik még távolabbi gyülekezetekből jöttek és vannak most itt közösen együtt velünk. Testvérek, a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene!
Keresztjén testvéreim, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen az ünnepi alkalmon Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, ott is a harmadik részből, a 6. verssel kezdődően a 15. versig. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, s aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja a fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Hallottuk Isten igéjét. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel jöttünk most hozzád, hogy megköszönjük, megújítottad a te egyházadat. Köszönjük, hogy ez az újítás azoknak is fényességül szolgált, akik végül ebből kimaradtak. Köszönjük azokat az embereket, akiket szent lelked indított arra, hogy bizonyságot tegyenek az igéről, bizonyságot tegyenek az evangéliumról. Köszönjük, hogy félelmek, üldöztetések és nehézségek ellenére is kitartottak a te üzeneted mellett, és a te szent igédet hirdették szerte a világon. Köszönjük a neves reformátorokat, és köszönjük a névtelen sokakat, akik követték a hívó szót, akik odafigyeltek a te kijelentésedre, és komolyan vették azt. Urunk, hadd köszönjük meg az előttünk járókat is, azokat, akik az ő kitartásukkal, lehet, hogy csendes hűségükkel, áldozatkészségükkel lehetőséget teremtettek arra, hogy mi most itt legyünk. Köszönjük, Urunk, a te házadat, köszönjük azokat, akik ezért imádkoztak, köszönjük azokat, akik áldozatot vállaltak érte, és köszönjük, akik ma ugyanígy cselekszenek. Urunk Istenünk, mi is szeretnénk, hogy nekünk is az az alapja legyen az életünknek, amelyet te vetettél meg, amelyről te döntöttél, Jézus Krisztus. Szeretnénk, Urunk, úgy élni, úgy hinni, úgy szolgálni az egyházban is, hogy mindez rólad szóljon, a te dicsőségedet szolgálja, és hogy rólad tegyünk bizonyságot a mi időnkben azok számára, akik most vannak körülöttünk, hogy megismerjenek téged. Köszönjük, Urunk, hogy erre kiválasztottál. Megvalljuk előtted, Urunk, szükségünk van a megújulásra. Szükségünk van arra, hogy a bűneinket megvalljuk, hogy megtisztuljunk, hogy megtapasztaljuk és megértsük, hogy amikor eljöttél, Úr Jézus, akkor megbocsátottad a vétkeinket. Hadd merítsünk ebből erőt, hadd bátorodjunk fel a te követésedre újra, napról napra, a te kegyelmedből s a te erődből. Így hívunk, mennyei édes atyánk, hogy Jézus Krisztusért áld meg mostani Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére és az igehirdetésre is készülve, helyünket elfoglalva, Luther Márton énekét énekeljük, amely az új énekeskönyv szerint az 591-es dicséret, a régi szerint a 390-es. Az 591-es dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: erős vár a mi Istenünk.
Amen.
Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, a harmadik rész 11. versét, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Kedves testvérek, ünneplő, hálaadó gyülekezet! Minden bibliai idézetnek több kontextusa is van. Egyrészt egy bibliai, ami több részből áll, másrészt pedig nem véletlen, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzik újra közöttünk, akkor mi az a helyzet, környezet, amiben ez megtörténik. Bizonyos helyzetekben ugyanez az ige szinte egészen másképp cseng, másként hangzik, más dologra helyezi a hangsúlyt, mint máskor. Nem olyan régi élményem, amikor igét olvastunk Észak-Olaszországban, egy-egy katonai temetőben, ahol osztrák-magyar, a szívünk szerint mégis a magyarok voltak fontosabbak, magyar katonák nyugodtak, 100 éve is akár, és emlékeztünk rájuk, szeretteikre, szenvedéseikre. Az ottani igék egészen másképp csengtek, az ottani imádság sokszor egészen másfajta üzenetet hordozott, mint hogyha a templomban vagy csak úgy egy összejövetelen hangoztak volna el. Persze az ige ettől nem változik meg, ettől ez ugyanaz az ige, csak a helyzet, meg mi magunk, meg a környezetünk lesz mássá, és milyen csodálatos Istennek a kegyelme, hogy az ő kijelentése mindig, akkor is, most is üzenetet hordoz számunkra. Itt először, bár nem ez lesz a ige hirdetésnek a fő hangsúlya, szeretnék mégis odafigyelni arra a kontextusra, amiben találjuk ezt az igét. Azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen alap, a régi fordítás szerint, kicsit nekem jobban is tetszik a Károli fundamentum, hogy ő az egyetlen fundamentum, és másra nem lehet építeni a hívő embernek. A legtágabb környezete ennek az igének és ennek a helyzetnek az, hogy a pünköstkor kitöltetett a Szentlélek, Jézus elküldte a Szent Lelket a mennybe menetele után, 10 nappal, amikor elvégezte az ő küldetését, elvégezte a világnak a megváltását, amikor minden befejeződött és visszatért az Atyához, és akkor, ott pünköstkor létrejött az első keresztény gyülekezet. De nem csak ez lett az előzménye, hanem maga Pál apostol, az ő története, hiszen itt egy páli missziói állomásról van szó, a korintusi gyülekezetről, a Korintus városáról, ez is az ő missziója, az ő evangélium hirdetése is hozzá tartozik ehhez a kerethez. És egészen közelről pedig a korintusi gyülekezetnek a helyzete, mindezeken belül és mindehhez kapcsolódva tartozik még hozzá, amikor is többen fordulnak meg a gyülekezetben, ugye ez egy olyan helyzet, ami nekünk egy kicsit új is, persze a békásmegyerieknek lehet, hogy nem a legidősebbeknek, a legrégebbieknek lehet, hogy nem annyira új, amikor egyszer csak egy új keresztény közösség jön létre. Ami nem volt meg 100 éve, nem volt meg 20 évese, a békásmegyeri tudom, hogy meg volt már 20 éve, tehát ne értsék félre, szóval egy új keresztény közösség jön létre, aminek lehet, hogy csak néhány év a története, és annyira új a történet, hogy nagyon előzményesen lehet, hiszen akkor találkoznak először az evangéliummal. Pál, ahogy ott hirdette az evangéliumot, sokan megtértek, csatlakoztak ehhez a közösséghez, és azután pedig jött Apollós, ő is szolgált közöttük, és aztán vitát támadt, hogy akkor most kit is kellene követni. Pált, Apollóst, vagy valamelyik másik tanítót, és hogy kire kellene hallgatni, ki a fontosabb. Ez az a helyzet, amit Pál itt helyre tesz, amikor azt mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. És ez nagyon fontos dolog, amit mond, hogy nagyon fontos, lényeges a mi szolgálatunk, de ez csak engedelmesség az Isten szent lelkének, és az ő vezetésének, aminek Pál is alárendeli magát, és a mi dolgunk is, hogy ezt a vezetést keressük és ezt kövessük, hogy az Isten adja a növekedést, ő legyen az, aki mutatja az utat, aki építi a gyülekezetet a szolgálattevők által. Mindenkinek el kell végezni a maga feladatát, elvégzi a feladatát Pál, elvégzi Apollós, elvégzik azok, akik most erre hallgatnak és komolyan veszik ezt a tanítást, de a legfontosabb mégsem az, aki ezt cselekszi, a legfontosabb maga az Isten, aki a növekedést adja. Nélküle nem leszünk olyan közösséggé, amelyik az ő népe. Hiszen itt többről van szó, mint emberi közösségről, itt is, Csillaghegyen is, meg Korintusban is, arról van szó, hogy mi Isten új szövetséges népe vagyunk, hozzá tartozunk. És itt mondja el Pál azt, ami számomra nagyon megszólító volt most ezen az ünnepen, illetve erre az ünnepre készülve, itt mondja el Pál azt, hogy a Jézus lehet az egyetlen fundamentum, semmiki más, más alapot nem lehet vetni a gyülekezetben, másra nem épülhet fel a gyülekezet, csak Jézus Krisztusra, és vigyázni kell, hogy nehogy valami más legyen az, amire a hangsúly vetődik, ami az első. Szóval ez az, ami engem megragadott ebben a mostani időben. Ez a korintusi gyülekezetnek a helyzete. A mi helyzetünk pedig az, hogy emlékezünk a reformációra, ahogy hallottuk, remélem jól figyeltem, 506 évvel ezelőtt történt meg, hogy Luther Márton oda sétált a wittenbergi vártemplomnak a kapujához, és kiszögezte a 95 tételét. Mindig elgondolkodok rajta, hogy ez viszonylag gyorsan össze szoktuk foglalni, hogy miről is szól. Nem lehet pénzért adni az üdvösséget, az kegyelemből hitáltal van. Neki sikerült ezt 95 tételben kifejteni. Szóval igazából ez az, amire így emlékezünk. De itt is igaz egyébként, hogy a növekedést az Isten adta, nem Lutherra emlékezünk, meg nem Calvinra emlékezünk, hanem arra, hogy Isten cselekedett ebben az időben is. Hadd mondjak el egy kis ilyen anekdótát, amit én is így hallottam Luther Mártonról, aki azért egy elég jelentős figura volt, mondjuk így, és hát tudott nagy dolgokat is mondani, és nem egy visszahúzódó valaki volt. Az asztali beszélgetésekben esett meg, hogy a ottaniak, ugye Wittenberg egy teológia is volt, és sokan jártak oda, és ott tanultak, és a Luther asztala körül, hát ahogy beszélgettek, valaki szerette volna megdicsérni Luther Mártont, hogy hát azért, mester, ez a reformáció, nyilván itt már úgy van, hogy győzött, stb. Ez a reformáció, ez milyen nagy dolog volt, amit te itt véghez vittél, ez a munka, ez milyen hatalmas volt. Állítólag Luther erre azt mondta, hogy ugyan, én, mi csak ittuk itt a jó wittenbergi söröket, a Szentlélek pedig elvégezte a reformációt. Szóval ő is úgy gondolta, és ő is úgy látta, hogy a növekedést az Isten adta. A reformációnak az első ilyen szólája, ami végül is nem szóla, hanem szólusz, az, hogy szólusz Krisztus. Krisztus. Ugye ismerjük ezeket a fontos tanításokat, és ez az első, és ez az alapvető, és egy kicsit ez, vagy nem kicsit, hanem egészen a mostani ige kapcsán erre gondoltam, és ez jutott eszembe, hogy egyedül a Krisztus. Egyedül a Krisztus az, aki az egyedüli megváltó, ő az egyedüli üdvözítő, és ő az egyháznak az egyedüli feje. És az összes többi is ehhez kapcsolódik, ez az alap, az egyedül Krisztus, mert a többinek is ehhez van kapcsolata. Mert hogy egyedül Krisztus által érthetjük azt meg, hogy kegyelemből az ő áldozatának az eredményeképpen van üdvösségünk, ebben való hit által, ugye sola gratia, sola fide, és mindenről pedig egyedül a Szentírás tudósít hitelesen. Mindennek a középpontja ez. A reformáció korában ez az alap rendült meg. Ez az alap, hogy egyedül Krisztus. Minden egyéb is lett hozzá, lettek hozzá, addigra felépült az akkori egyháznak a szervezetében, kiépültek azok a helyzetek, azok a formák, amik alapján az emberek valamilyen formában, valamilyen módon megpróbálták a hitüket megélni. De valahogy Krisztus kikerült a középpontból. És amikor Krisztus kikerült a középpontból, akkor sok minden más került oda a helyére. Sok minden más került a fókuszba. Akkor oda került az, hogy milyen szép nagy templomot lehetne építeni, építettek is Rómában. Oda került az, hogy hogyan lehetne emberi módon dolgokat megoldani. Oda került az, ami nem az Isten szerint való, és nem az evangéliumot vitte előre, vagy hirdette az emberek számára. Ez az alaptétel, ez a fundamentum az, ami megrendült, és ami utána építkezés volt, nyilvánvalóan az már nem lehetett jó, nem lehetett Isten szerint való. Valami alap, valami elv mindig van az embernek az életében. Van valami, ami alapján a döntéseket hozza, ami alapján felépíti az életét. Ezért mondta Jézus, ezért mondta, hogy kősziklára kell építeni, hogy nincsen másik lehetőség, mert összeomlik az embernek az élete. Ezért tanította ezt, és ezért hívta fel a figyelmét az embernek arra, hogy minden más, ami nem a benne való hitáltal van, az összeomlik. Mikor omlik össze? Itt is az igében is van arról szó, hogy lesz majd egy ítélet. Egy ítélet, amikor meg lesz ítélve mindaz, amit akár Pálék is tettek, meg amit az ember az egész életében tett. És hogyha az, amit felépített, az nem jó alapra van építve, akkor az már egy komoly probléma lehet. Persze itt nem mondja azt Pál, hogy annak az embernek a veszte is lesz, ugye itt az építménynek a vesztéről beszél, hogy ő maga ugyan megmenekül, de valójában, ha rossz alapra építünk, akkor, ha ez az alap nem Krisztus, akkor bizony nem tud a házunk, nem tud az életünk megállni az ítéletkor. Azt figyeltem meg, hogy háromféle út van ebben. Az egyik az, hogy van egy ideológia, amit az emberek követnek, ez lehet, hogy nem annyira kidolgozott, de mindenképpen egy elgondolás, egy elképzelés, amit szívesen követnek, vagy vannak olyanok, akik sodródnak a többiekkel, nem értik, hogy mi van minden mögött, nem is gondolják végig, de azért ugyanúgy tesznek, mint a többiek, mint a többség, hogy ugyanúgy élnek, úgy gondolják, hogy ha többiek ezt csinálják, akkor így kell lenni. A legtöbb ember nem tudatosan él, hanem követi a többieket, és elfogadja, hogy az a jó, amit többen csinálnak, az biztos jobb is, amit többen követnek, az biztos hely, biztos rendben is van. Természetesen, akik sodródnak csak úgy a többiekkel együtt, ők nem tudják, de emögött is van valami elképzelés, van valami ideológia, amit lehet, hogy ők nem ismernek. És végül van a harmadik, ami nem a vallások, nem az ideológia és nem a sodródás, hanem a Krisztusnak a követése, az, hogy mi keresztjének vagyunk, Krisztiánosz, vagyis Krisztushoz tartozók vagyunk. Ezzel a tudatos döntéssel élhetünk, ebben lehetünk olyanok, akik követjük az Urat, és ebben lehetünk olyanok, akik erre építkezni tudunk. Mindig van valami alap, mindig van valami, amit az emberek követnek, ez koronként változik, néha valami újdonság is előfordul. A lényeg az, hogy ha nem Krisztus, akkor valami más. Akkor valami más lesz az, amit követnek. Nagyon érdekes, hogy amikor elindul az első keresztény gyülekezet, akkor néhány fontos alap dologra kerül sor, amit meghatároznak, nem csak a hit tekintetében, hanem azt, hogy hogy is lesz az ember keresztény Krisztusnak a követője. És az egyik azt látjuk, hogy összejöttek a hét első napján, és akkor, amikor összejöttek, megtörték a kenyeret, részesedtek az apostoli tanításban, illetve az imádságban és a szolgálatban is, tehát volt diakónia, egymásra figyelés is. És hogyha a Krisztus az alap, akkor értjük, hogy ebből, hogyha Krisztuséi vagyunk, akkor ennek kell következnie. Akkor így éljük meg a hitünket. És milyen érdekes, hogy mindig az alapot kell kivenni ahhoz, hogy aztán utána megváltozzanak a dolgok. Akkor, amikor a mi életünkben ez a kérdés megváltozik, már nem Krisztushoz igazodunk, akkor következik az belőle, hogy elkezdjük ezt megideologizálni. Biztos hallották a testvérek, hinni otthon is lehet. Hát nem tudom, hogy ezt hogy csinálják otthon, lehet, meg kell is, tehát nehogy félreértsük, persze, hogy kell, de hát a keresztény hit az nem abból áll, hogy hinni otthon is lehet, hanem abból áll, hogy bizony az ige hirdetés által, a közösség által, a Szentlélek áldásai által és a sákramentumok által, ne féljünk ettől sem, még akkor sem, hogyha ez talán kicsit furcsán is hangzik, hogy az ezekkel való élés által mi magunk is erősödünk, és mi magunk is megmaradunk, és épülünk. Akkor, amikor ezt sikerül kivenni, akkor nyilván nem arra figyelnek az emberek, amit Isten akar, hanem arra, amit ők akarnak. Valami mindig kerül, valami mindig fontosabb lesz. Ez történt akkor is, amikor a reformációkor Luther kiment és kiszögezte a 95 tételét. Mert ez nem csak a világban történik meg, hogy leegyszerűsíthetnénk arra, hogy hát igen, sok mindent követnek az emberek, azt gondolják, hogy elég megváltoztatni a rendszert, és attól majd boldogabbak leszünk. Ugye emlékszünk a marxizmusra, úgy gondolták, hogy a rendszerrel van a baj. Nem az emberrel, ugye a Biblia azt mondja, az emberrel van a baj, mert az bűnös, mert nem a rendszert, hanem a szívünket kell megváltoztatni, változtassuk meg a rendszert. Cseréljük le a vezetőket, legyenek mások, és akkor majd minden rendben lesz. Ez a nagy rendszerváltoztató lendület ma is tart a világban, amikor azt mondják, hogy az eddigieket el kell törölni, ami hagyományos, ami eddig volt, mert az okozza a boldogtalanságot, majd ha nem lesz család, majd ha nem lesz férfi meg nő, hanem ki tudja micsoda, majd akkor mindenki úgy felszabadul és nagyon boldog lesz. Ez ugyanannak a dolgoknak a folytatása, és annak a folytatása, hogy nincs igazából alap, vagy hát ez az alap az egészen más. Ez az alap az egészen más, de nem csak a világban, körülöttünk történhet ez meg, mert mondhatná erre valaki, hogy az ott kívül van az az ő dolguk, mi meg itt belül vagyunk, az Istennek a népe, itt egészen más a helyzet. A reformáció arról beszél, hogy ez az egyházban is megtörténhetett. Hogy megtörténhetett az egyházban az, hogy nem Krisztus lett az alap, hanem sok minden más került a helyére. Vagy, ha Krisztus is volt az alap úgy szóban, a valóságban sok minden rárakódott, átalakult, és szinte már észre sem lehetett venni, szinte már meg sem lehetett látni. Sokszor az az elképzelés van, és hát ezt némelyek erősítik is, hogy maga a reformáció, minthogyha a katolikus egyház elleni mozgalom lett volna. Pedig erről szó sincsen, hiszen a reformáció az az akkori római katolikus egyháznak a megújulási mozgalma volt. Az nagyon is belül történt, nem a római egyház ellen, hanem a Krisztus egyházáért. A Krisztus egyházáért, annak a helyreállításáért indult el, az ebben való félelemben indult el, és az ehhez való ragaszkodásban. Helyreállításról van szó, Isten úgy állít helyre, hogy Krisztus lesz az alap, ő lesz a fundamentum. Amikor helyre állítja az egyházat, akkor a középpontba újra Krisztus kerül, az ő áldozata kerül, újra az ebben való hit kerül, a kegyelemből való hit általnak a tanítása kerül, újra a középpontba az ige kerül, ami ezt mondja, ami erről tudósít, ami bennünket így megszólít. Ez a helyreállítás az, amely bekövetkezett a reformációkor. Helyreállította Isten az egyházat, visszaalakította, azonban ez nem egy egyedi eset, hanem most is ugyanígy történik a helyreállítás, engem is így akar helyreállítani a helyemre, így akarja az egyházat is helyreállítani. Úgy, hogy sok minden más, ami ott van az életemben, az kerüljön hátrébb, és Krisztus kerüljön előrébb. Igazából, illetve az első helyre, igazából nem annyira új ez a gondolat, így igen, mert hogy akkor, amikor az Úr Jézus eljött, akkor minden megváltozott, mert a törvény helyett, annak a betartása helyett a Krisztusban való hit lett az, amely az üdvösségnek az útja volt, és csak azután következik az, hogy milyen hálával tartozom Istennek. De azért az a gondolat, hogy Isten legyen az első az életünkben, az ott van már az Ószövetségben is, mégpedig ott a legelején, a Sinai hegynél, a 10 parancsolatban, hogy az Úr legyen az egyetlen Istene az embernek. Hogy ő legyen az első a hívő embernek az életében. A helyreállítás meg a reformáció az, amikor ez helyreáll. Amikor ő kerül az első helyre. Amikor minden más háttérbe szorul, amikor felismerjük azt, hogy a dolgok nem jól vannak, nem azért nem jól vannak, mert rosszul megy a gazdaság, mert rossz döntéseket hoztunk a természettel kapcsolatban, és még nagyon sok mindent el lehetne mondani, nyilván mehet rosszul a gazdaság, hozhatunk rossz döntéseket, de a reformáció nem erről szól, a reformáció arról szól, és Istennek az igéje arról szól, hogy először az én életemnek kell helyreállnia. Először az én életemnek kell helyreállnia, először vissza kell kerülnie Krisztusnak, hívő emberekről beszélünk, a középpontba, és ebben újra meg kell erősödnünk. Ez a reformáció, és ugyanerre van szüksége az egyháznak is minden esetben. Sokszor felvetődik, és ugye egy új helyzetbe került az egyház a rendszerváltás után, akik megélték, tudják, hogy mi az, a többieknek meg hiába magyaráznám, egy új helyzetbe került az egyház a rendszerváltás után, és állandóan újra és újra felvetődik a gondolat, hogy valamit csinálni kellene, legyen egy új reformáció, legyen valami olyan dolog, amivel egészen meg lehetne változtatni, igazítani lehetne a dolgokat ezekhez a mostani helyzetekhez. De valójában sokfajta ötlet van, legyen más a liturgia, legyen más az énekeskönyv, nincs semmi baj vele, nincs semmi baj vele, legyen más az, ami a szokásunk, és akkor majd modernebbek leszünk. Azonban az egyházat Isten nem modernizálni akarja, hanem az alapokhoz visszavinni, Krisztushoz visszavinni. Tehát nem az a cél, hogy modernizáljuk a dolgokat, az se baj, én most örülök neki, hogy nem kell kiabálnom, és van egy erősítés, mert ez egy modern dolog, legalábbis a régi templomokban azért sok helyen úgy kellett beszélni, hogy nem volt hangosítás, és annélkül kellett elmondani az ige hirdetést. Talán még vannak itt olyanok, akik hallottak olyat is. Úgyhogy jó dolog, de nem ettől függ, nem erre hív bennünket Isten, hogy ezt modernizáljuk, hanem arra, hogy Jézus Krisztushoz térjünk vissza. Vagyis, hogy ő legyen az alap, és mindig vizsgáljuk meg azt, hogy mennyire tértünk el ettől, és hogyha eltértünk, akkor ahhoz igyekezzünk visszatérni, hiszen másképp nem lehet építeni. Az emberek keresnek mindenfélét, ami alapján elképzelik az életüket, nekünk azonban az a dolgunk, hogy Jézus Krisztust kövessük, és hogyha Jézus Krisztust követjük, akkor olyanok leszünk, amilyennek Isten látni akar bennünket az életünkben, a hitünkben és a mindennapjainkban. Nem mindegy, hogy hogyan közelítünk meg helyzeteket és hogyan értelmezünk helyzeteket. Sokszor azon csúszunk el, hogy amikor egy-egy problémával vagy úgy helyzettel találkozunk, egyénileg is, hívő emberként is, az egyház is, akkor annak az új helyzetnek a körülményeit vizsgáljuk elsősorban. Pedig Isten arra buzdít bennünket, hogy az ő üzenetét vizsgáljuk elsősorban. Hogy azt, amit ő tanít, amit ő mond. Emlékszem, hogy azért az ember hajlamos elfogadni ezt a változást, ami körülöttünk van, olyannak, ami megváltoztatja a Bibliát is. Még jó régen volt, mindig ebéd után kellett a bolhási gyülekezetbe mennem, nem volt könnyű felkelni, ott több gyülekezet is volt. Az ebéd után, általában az jól esett, de utána volt az ottani istentisztelet, és akkor utána pedig, hát még beszélgettünk az ottaniakkal, idős, már akkor is idős parasztbácsik voltak, akik hát földművelésből éltek általában, vagy valami hasonlóból a későbbiekben, amiből lehetett. És akkor, ahogy beszélgettünk, mondta az egyikük, hogy ó, hát az ő idejükben másképp volt, de ez a világ már más, ez már megváltozott. Az ő gyerekeik már nem úgy élnek. És valahogy ez egyfajta elfogadást is jelentett, hogy hát megváltozott a környezet, akkor nyilván ma már nincs idő templomba járni, nincs idő hinni, ma már nem tudunk erre annyi időt fordítani, ma már nem veszük komolyan, hogy hogy is kellene a saját életünket megélni, a párkapcsolatokat, ma már ez nem fontos, ma már másképp kell, hiszen ma más a világ, más a környezet. És valóban volt egy idő, amikor a többség is nagyjából azt gondolta jónak, amit mi is, vagy a Biblia jónak gondolt. Ma viszont nem így van. És nekünk el kell dönteni, hogy mi az, ami számít. Az, amit a Isten igéje tanít, vagy az, amit többen követnek, mások követnek. Építeni is kell, arról szól az ige, valamit fel kell építeni erre az alapra. Személy szerint is kell építkeznünk egyénileg a magunk életében, hiszen újabb és újabb kihívások vannak, újabb és újabb helyzetek, amikor meg kell felelnünk az Isten igéjének. És közösségként is kell építeni, mondja is a Biblia, hogy lelki házzá épüljetek fel, mint közösség az Isten akarata szerint, sőt arra is buzdít bennünket, hogy növekedjünk a kegyelemben. Épülés, növekedés, de nem egy számbeli növekedésről szól ez a történet. Nem arról szól, hogy az az igazi növekedés, ami számbeli növekedés, és csak arra kellene figyelnünk, hogy minél többen legyünk. Az az Úristen lelkének a dolga, igazából. Mert az, amit az apostolnak el kellett végezni, az az ő dolga. És az, hogy ezen van áldás, és Isten ezt hogyan látja, nem a számok döntik el, hogy mi az igazság, és mi az Istennek az akarata. Nem a számok döntik el azt, hogy mi az, amit követnünk kell, hanem Isten igéje dönti el. Építeni azt is jelenti egyszerre, hogy oda kell figyelni az Úrra a mi dolgainkban, és komolyan kell venni a mindennapjainkban. Az akkori gyülekezet épüléséről sok mindent lehetne gondolni, hiszen olyan helyzetekben voltak, aminek nem volt előzménye. És ezekben kellett megállni a hitben. Nekünk van egy kis előnyünk ebben a szempontból, ebből a szempontból, hogy jártak előttünk. És akik jártak előttünk, sok utat kitapostak, jót és rosszat is, jó példával, meg rossz példával is voltak előttünk, és egy kicsit mi erre is figyelhetünk. Bár nem ez a legfontosabb, hogy erre figyeljünk, hanem mindezt tegyük mérlegre az Isten igéje alapján is. Az épülés és a felépülés csak akkor tud működni, hogyha van közben kapcsolatunk az Úrral, hogyha Krisztussal járunk. Amikor Pálék mentek ezeken a missziói utakon, akkor soha nem a maguk, hát volt saját elképzelésük is, de ezt mindig alakította a Szentlélek. Mindig alakította, mindig vezette, és egyben segítette is őket. Ez az épülés és ez a felépülés egyszerre misszió is, küldetés is. Nekünk is van most küldetésünk ebben a világban. És ez a küldetés pedig az evangéliumnak a hirdetése. Ez olyan jól hangzik, de mit is jelent az evangélium? Pont az apostolok cselekedeteit olvasva döbbentem rá arra, hogy akkor, amikor azt mondja Pál, hogy maradjatok meg a hitben, amikor azt mondja, hogy hitre jutottak, az nem csak valami nagyon általános dolog volt, hanem valami egészen konkrét dolog. Hogy akkor, amikor hívőkké lettek és elfogadtak valamit, akkor nem csak úgy általában valami érzület volt az életükben, nem csak valami olyan volt az életükben, amiben ők maguk valamit megértettek a világból, hanem konkrét hit. Az, hogy Jézus Krisztus a megváltó, ő Isten fia, és hogy az ő áldozata árán nekik örök életük van, és van feltámadás, van örök élet, van bűnbocsánat. Nagyjából, amit mondjuk a apostoli hitvallása Hiszek egy elmond, ez volt annak a hitnek a tartalma. Amikor mi arról beszélünk, hogy van küldetésünk, és hogy az evangéliumot kell hirdetni, akkor ezt hirdetjük. Akkor nem az elfogadást hirdetjük, az is nagyon jól hangzik, akkor nem azt hirdetjük, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki szeresse egymást, ez is nagyon jól hangzik, hanem azt hirdetjük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mi hitünk az konkrét, az nem csak valami általános, nem csak valami elképzelés Istenről, hanem az az ismeret, amit nekünk a Szentírás alapján az Úr elmond, és amire megtanít mindannyiunkat. De közben szükségünk van arra, hogy bennünket is vezessen a Szentlélek, bennünket is megerősítsen és megvilágosítson. Hát legyünk ilyen új reformátorok, éljünk ilyen reformációba mi is, a Szentlélek vezetésével, az ő tanítása alapján, itt is, meg minden gyülekezetben az ő kegyelméből. Ámen. A 436. dicséret 4. versével válaszoljunk Isten igéjére és annak hirdetésére. A 436. dicséret eredetileg egy ilyen óévi, újévi ének, de ez a 4. vers, ez úgy gondoltam, hogy nagyon ideillik. Adj minékünk megújult szívet. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, olyan jó átélni újra, és arra gondolni, hogy atyánkká lettél Jézus Krisztusban. Urunk Istenünk, ezekben a napokban sokan emlékezünk szüleinkre, hozzátartozóinkra, azokra is, akik már elköltöztek ebből a világból. De micsoda kegyelem, hogy van mennyei atyánk, hogy mégsem vagyunk egyedül, hogy te velünk vagy, és te velünk is akarsz maradni, sőt azt ígérted, hogy a világ végezetéig velünk maradsz. Köszönjük, Urunk, hogy gyermekeiddé lehettünk. Köszönjük, hogy megajándékoztál azzal a hittel, hogy el tudtunk fogadni téged, Jézus Krisztus. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy követhetünk téged, és köszönjük, hogy olyan türelmesen szólítasz bennünket, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy most már a tieid vagyunk, és hozzád tartozunk. És köszönjük az emlékeztetést is, hogy akkor így kell élnünk, így kell hinnünk, így kell imádkoznunk, így kell lelkesednünk, és így kell hálát adnunk, mint akiket elhívtál, akik felől döntést hoztál, akiknek a nevét beírtad az élet könyvébe. Urunk, a te kegyelmedből lehetünk most itt. Köszönjük, hogy Krisztusban a tieid vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Kérünk és hívunk, hogy állíts helyre bennünket, hogyha eltévejedünk. Figyelmeztess bennünket, ha rossz útra tévedünk. Add a te igédet, hogy legyen az ösvényünk világossága, és add nekünk a vágyakozást, hogy akarjuk látni, hallani, követni és megvallani azt. Urunk, Istenünk, eléd hozzuk a mi könyörgésünket is, imádkozunk református egyházunkért, imádkozunk a reformáció egyházaiért, és imádkozunk minden keresztjén közösségért, hogy tarts meg, vezess vissza a te útadra. Légy segítségül, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot ebben a világban, amelyben élünk. Urunk, tarts meg minket ezen az úton, sőt, adj olyan munkatársakat a gyülekezetekben és a közösségekben, akik elkötelezettek ebben, akik téged akarnak követni, akik hozzád akarnak ragaszkodni, akiknek a bizonyságtétele elhangozhat nem csak a templom falain belül, hanem azon kívül is. Urunk, tégy mindannyiunkat ilyen bizonyságtevővé, hadd legyünk akaratot hirdetői ebben a világban, hadd adjuk tovább az örömhírt mindenkinek, ragaszkodva a te igédhez. Urunk Istenünk, eléd hozzuk félelmeinket, aggodalmainkat a világ sorsa felől, háborúságok, szenvedések, szörnyűségek híre jut el hozzánk, kérünk téged, légy kegyelmes hozzánk. Úrunk, látjuk, ilyen az ember, ilyen kegyetlen, ilyen bűnökkel teli, ilyen, aki nem tud könyörülni. Emlékeztess bennünket szeretetedre, Urunk, és adj erőt, hogy ne szűnjünk meg imádkozni a békéért. Ne szűnjünk meg imádkozni azokért, akik háborúságot szenvednek szerte a világban. Köszönjük, hogy minket ettől megkíméltél. Adj nekünk erőt ezért újra és újra hálát adni, hogy ne legyünk hálátlanok. Olyan jó összejönni most úgy, hogy nem szólnak a szirénák, hogy nem zugnak a harci repülők, és nem robbannak a bombák. Köszönjük, hogy megadtad nekünk ezt, és köszönjük, hogy megtartasz ebben. Légy segítségül, hogy ennek megfelelően tudjunk élni, cselekedni és hálásak lenni. De látod az életünket, mennyi gond, mennyi nehézség, mennyi gyengeség, sokszor hitetlenség, aggodalom van bennünk, te erősítsél meg, és te tartsál meg minket. Imádkozunk mindkét gyülekezetért, azoknak a szolgálóiért, vezetőiért, és mindazokért, akik felé fordul ez a szolgálat, és fordul az ige hirdetés. Urunk, tégy bennünket egyé, hogy a tieid legyünk, és a te kegyelmedből élve hozzád jussunk el a te ígéreted szerint. Kérünk, hogy hallgasd meg a könyörgésünket Jézus Krisztusért. Amen. Csendes imádságban egyenként is vigyük a mi személyes kérésünket, hálaadásunkat és könyörgésünket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt nemzeti imádságunkat énekeljük el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Kedves testvérek, meg van terítve az Úr asztala, hívunk és várunk mindenkit, hogy jöjjön az Úr asztalához és éljen az úrvacsora alkalmával, a vele való közösséggel. Énekeljük az 590. dicséretet. Ott is mind az 5 verset. Az 590. dicséret így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Atyám és tudománytól gyalháztatik